Kedves hallgatom! Az első tesszalonikai levél második részének 7. versét olvassuk. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja a gyermekeit. Az a szó, hogy dajkál, az édesanyára utal, aki olyan, mint az anyamadár kicsinyei között. Pál ezzel fejezi ki kapcsolatát a tesszalonikaiakkal. Dajkáló édesanya voltam, mint az anyamadár közöttetek. Mennyire gyöngéd irántuk. Kedves volt, mint az édesanya gyermekei iránt. Így kezelte a tesszalonikai gyülekezetet. Az Úr Jézus mondta Jeruzsálemről. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Máté evangéliuma 23. rész, 37. vers. Jézus sokféle módon leírja önmagát a Szentírásban. Nevezi magát jó pásztornak, aki életét adja a juhokért. Védelmezi nyáját, és egy napon összegyűjti őket egy akolba, ahol biztonságban lesznek vele. Aztán használja azt a képet, ahogyan a kotlós összegyűjti a csibéit. Vidéken nőttem fel, és emlékszem rá, hogy az év tavaszán egy csomó tojáson ült a kotlós, mire egy egész csapat csirke kelt ki azokból. Az egész udvart bejárták, miközben a kotlós állandóan hívogatta őket. A csirkék nagy területeket bejártak, mert nem volt külön baromfi udvar a nagy tanya körül. Amikor jött az eső, a kotlós összehívta a csirkéket a tyúkolba. Néha nem nagyon igyekeztek, ezért a kotlós összegyűjtötte a csirkéket a szárnya alá, és betakarta őket a tollaival. Az eső ömlött körülöttük, de a kis csibék biztonságban voltak a szárnyai alatt. Milyen sokszor mondja nekünk az Úr Jézus: jöjjetek a szárnyam alá! Pál ilyen lelki pásztor volt. Szerette a tesszalonikaiakat anyai szeretettel. Drágák voltak neki. Még mindig vannak ehhez hasonló lelki pásztorok. Talán nem nagy ige magyarázók, de hisznek Isten igéjében, és hirdetik azt. Az ilyen istenfélő és tapasztalt lelkipásztorok képesek tanácsot adni az embereknek, akik szükségben vannak. Nem kell félned leülni és kitárni szíved az ilyen emberek előtt, hogy segítséget kér tőlük. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 8. vers. Pál igazán szerette a tesszalonikai hívőket, és kész volt szó szerint életét is föláldozni értük, hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 9. vers. Fáradozásunkra és vesződtségünkre éjjel és nappal. Ez az édesanya munkája. Jól ismerjük azt a kifejezést, hogy valaki dolgozik látástól vakulásig, de az édesanya sohasem végzi be a munkáját. Az édesanya nem fizetett dajka. Pál azt mondja, hogy ő nem fizetett dajka volt, aki ledolgozta az idejét. Nem fizetésért vigyázott a gyermekekre. Nem tartozott semmilyen érdekvédelmi szakszervezethez. Hallottál-e már az édesanyák szakszervezetéről, amely harcolt volna azért, hogy az édesanyák csak 8 órát dolgozzanak naponta? Hallottál-e már olyan édesanyáról, aki lebélyegezte a munkalapját a kapunál, és aztán ott hagyta volna síró gyermekeit, mert tovább nem akart dolgozni? Talán az édesanyák valamikor mégiscsak kidolgoznak valamiféle szakszervezeti egységet,
De nem gondolom, hogy az igazi édesanyák akarják az ilyet. Az édesanyák éjjel és nappal dolgoznak. Volt két lány, akik együtt dolgoztak egy gyapott földolgozóban. Az egyikük abba hagyta a munkát, és nem látták egymást több éven át. Az utcán találkoztak egy napon, és az üzemben dolgozó lány ezt mondta. Mit csinálsz jelenleg? Még mindig dolgozol? A másik így válaszolt. Nem, nem dolgozom, férjhez mentem. Nem csak férjem van, hanem van egy kisfiam. Reggel 3-kor kelek, hogy etessem a kisfiam. Aztán korán fölkelek, hogy reggelit készítsek, majd ebédet a férjemnek. Egész nap törődöm a kisfiammal, és aztán vacsorát készítek a férjemnek. Az első lány felkiáltott. Emlékszem rá, amikor az üzemben dolgoztál, hogy mennyire figyelted a munkaidő lejártát. Amikor 5 órakor megszólalt a gyári sziréna, te voltál az első, aki távoztál. A fiatal édesanya ezt a magyarázatot adta. Nem nézem többé az órát. Hosszabb órákon át dolgozom, de ez igazán nem is munka. Ezt az asszonyt a szeretet hajtotta, és többé nem látta tehernek a munkát. Ez volt Pál apostol magyarázata is. Szerette ezeket az embereket. Fáradozott értük éjjel és nappal, mert szerette őket. Gyülekezetem egyik tagja egyszer kért, hogy látogassak meg valakit. Így szólt. Ezért fizetik önt. Tudod, mit mondtam neki? Ön menjen el és látogassa meg, mert önt nem fizetik érte, és ön valószínűleg jobb munkát végez, mint én végezhetnék. Nekünk nem fizetség alapján kell végeznünk az Úr munkáját. Attól tartok, hogy ez furcsa helyzetbe hozta őt. Fel kellett hívnia azt a szemét, és biztosítlak téged arról, hogy sohasem kért föl engem a látogatásra ismét. Törődnünk kell egymással, mint ahogy az édesanya törődik gyermekeivel. Ezt tette Pál apostol. Ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. 1 Tesszalonikai levél 2. rész 10. vers. Ti vagytok a tanúim. Pál itt olyanról beszélt, amiről tudták, hogy így van. Figyeljük meg, hogy Pál miként viselkedett köztük. Szentek. Gondosan teljesítette Isten iránti kötelességét. Ez a szent lényege. Igazak. Az emberek iránti kötelességét is hülyen teljesítette. Pálnak kötelessége volt Isten és emberek iránt. Mindkettőnek igyekezett eleget tenni. Olyan sokan mondják ma, hogy ők odaszentelt keresztjének. Ha odaszentelt keresztény akarsz lenni, akkor szent életet kell élned Isten előtt. Figyelj Istenre, és ne az órát figyeld. Ne csak akkor dolgozz, ha a főnök látja a munkád. Dolgozz egész idő alatt, mert Isten mindig lát. Ha csak végigmész az Isten tiszteleten, néhány könnyet hulladsz és imádkozol, az még nem tükrözi, hogy odaszentelt az életed. Mit gondol felőled a főnököd? Vagy ha diák vagy, mit gondol rólad a tanárod? Ha lusta vagy, akkor nem vagy odaszentelt életű. Az odaszentelt élet szent élet, amit mindig Isten jelenlétében élsz. Fedhetetlenek. Ez azt jelenti, hogy nem vádolhatják az apostolt és társait semmivel. Ennek ellenére vádolták őket, de nem volt alapja a vádaknak. Az emberek alaptalanul gonoszul szólhatnak rólunk, de az a fontos, hogy a bírálatnak ne legyen alapja. Pál és társai szent életet éltek. A szent élet számít. Ennek semmi köze nincs az üdvösség elnyeréséhez, de nagyon is köze van a körülötted élők üdvösségéhez. Mert ők figyelnek téged, amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk. 1 Tesszalonikai levél 2. rész 11. vers. Buzdítottunk. A görögben parakaleó, ami azt jelenti, hogy Pál odaállt melléjük, segítette, támogatta és meggyőzte őket. Ugyanezt a szót használja a Szentírás a Szentlélekre. Emlékszel rá, hogy az Úr Jézus mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, aki meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. János evangéliuma 16. rész 7. verstől a 11. versig. Mindig úgy éreztem, hogy az evangéliumot nem adják át a Szentlélek hatalmában mindaddig, amíg nem úgy mondják el, amivel a Szentlélek meggyőzheti az embert. Ő meggyőzi az embert bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ez a három elem mindig jelen van az evangéliumi üzenetben. Intettünk. Ezt nem olyan értelemben használta Pál, mint ahogy ma használjuk. Láttuk, hogy az apostol szolgálata olyan volt, mint az édesanyáé a családban. Itt a szó inkább a sürgetést hordozza, mint ahogy Pálnak a tesszalonikaiakhoz intézett üzenete. Gyakran mondta, hogy kérlek titeket, ma így kell az evangéliumot továbbadnunk. Buzdítottunk. Ebben is megvan a komolyság hangulata és a fegyelmezés témája. Ez erőteljes szó. Attól tartok, hogy nagyon sok gyáva prédikálást hallunk ma a szószékekről. A népszerű az, hogy prédikációcskákat mondanak a prédikátorocskák a keresztényecskéknek. Olyan kevés bennük a sürgetés. Valaki az átlagos istentiszteleteket a liberális egyházakban úgy határozta meg, mint amikor egy szelíd magaviseletű ember feláll egy csoport szelíd viselkedésű ember előtt, és sürgeti őket, hogy legyenek még szelídebb viseletűek. Ó, ez megbetegít, barátom! Feleségem mondja, hogy jót szórakozom húsvét táján, mert csak nevetek, amikor végignézem az újságokat, és látom, hogy a liberális prédikátorok mit prédikálnak a feltámadásról. Ezzel van egy kis problémájuk. Élvezem kényelmetlenségüket. Az egyik prédikátor így adta meg témáját. Húsvét a virágok ideje. Ó, ne képzeld, hogy ez erőteljes, sodró prédikáció. Nem csoda, hogy olyan sok szent van, akik ilyen felhígított levessel táplálkoznak. Egy nagy metodista evangélista egyszer ezt mondta. Egyes prédikációkban nincs ahhoz elég evangélium, hogy leves legyen belőle egy beteg sáskának. Ellentétben ezzel, milyen dicsőséges volt Pál apostol szolgálata. Intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 12. vers. Éljetek az Istenhez méltó módon. Pál ezt írta az efézusiaknak is. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Efézusi levél, 4. rész, 1. vers. Isten az ő országába hívta el a szenteket, ami utal a millenáris királyságra és dicsőségébe, ami utal az örökké való királyságra. Más szóval, Isten nagy tervének és céljának nagy látomását kell látnunk. Éljünk az örökké valóság világosságában. Ezért mi is szüntelen hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 13. vers. Itt van az evangélium hirdetésének másik oldala. Pál már megmondta, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 5. vers. Az evangéliumot így kell hirdetni. De sok embert hallok, amint bírálják a prédikátorokat, és ezt akarom mondani. Ha valaki az evangéliumot hirdeti, és abban erő van, akkor azt úgy is kell fogadni, mint Isten igéjét. Miként fogadod Isten igéjét? Úgy fogadod, mint Isten szavát? Vagy megharagszol miatta? Vajon megdöbbensz, amikor hallod? Egész szolgálatomban már 2-szer történt, hogy odajött hozzám egy férfi egyik prédikációm után, és kérdezte, hogy rágondoltam-e, amikor prédikáltam azon a délelőttön. Barátom, nem is ismertem azokat, akik ott voltak. Maguknak olyan fontosságot tulajdonítottak, ami nem volt megalapozott. De a valódi kérdés az, hogy nem fogadták Isten igéjét úgy, mint Isten szavát. Az igét Isten szavaként kell hirdetnünk, és Isten szavaként kell elfogadnunk. Barátom, ha így fogadod, akkor képes lesz benned munkálkodni, és áldássá lesz neked. Máskülönben csak pocsékolod az idődet a gyülekezetben. Már láttuk, hogy Pál miként hirdette Isten igéjét. Egyeseket idegesített, mert Isten igéje só, és a só mar, amikor friss bűnsebbel érintkezik az ember életében. Isten igéje világosság, de sokan vannak, akik a sötétséget szeretik, mert a cselekedetei gonoszak. Pál apostol ebben a fejezetben azt tanítja, hogy Isten gyülekezetének, Isten családja tükrének kell lennie ezen a földön. Beszél a hívőkkel való édesanyai kapcsolatról, és az apai kapcsolatról, és most a testvéri kapcsolatról beszél. Néha az emberek ezt mondják. Gyülekezetünk családi gyülekezet. Ezen azt értik, hogy a kisbabáknak van gyermekmegőrző, és a fiataloknak gyermekgyülekezet, és a tizenéveseknek és az apáknak és a mamáknak, végül az öregeknek, a nagypapáknak és a nagymamáknak is van csoportjuk. Ezt nevezik ma családi gyülekezetnek. Nem vagyok benne biztos, hogy Pál valaha felosztotta a gyülekezetet ilyen módon. Ez nem az, amit értünk, amikor azt mondjuk, hogy a gyülekezetnek tükröznie kell Isten családját. A gyülekezet Isten kinyilatkoztatása a lakóterületnek éppen úgy, mint a család is. A férj, a feleség és a gyermekek kapcsolatai az otthonban kell, hogy hirdessék Isten és Krisztus világ iránti szeretet kapcsolatának hármasságát. Pál már beszélt a helyi gyülekezet anyai oldaláról. Kész volt éjjel és nappal dajkálni őket, mint ahogy a kismadárt dajkálja az anyamadár. Nem 8 órát dolgozott naponta, hanem állandóan értük fáradozott. Aztán Pál azt mondta, hogy olyan volt, mint az apa a gyülekezetnek. A gyermeknek odahaza meg kell tapasztalnia az apai és az anyai szeretetet. Tragédia korunkban, ha a gyermekek olyan családban nőnek föl, ahol a szülők elszakadnak egymástól. Ezért a gyermek nagyon gyakran nem kapja meg az apai szeretetet. Az apai szeretet fegyelmezésben fejeződik ki. Pál mondja, hogy olyan volt, mint az apja a tesszalonikai gyülekezetnek. Vannak nagyon kiváló bibliai tanítók, akik sohasem prédikálnak mást, csak vigasztalást. Mindig vigasztalják a szenteket. Az emberek szeretik az ilyet, mert mindenki szereti a dajkálást és vigasztalást. Szeretem én is, ha megveregetik a vállamat és simogatják a fejem. Ez fizikailag vigasztaló és örömet ad. De nem csak vigasztalásra van szükségünk. Fegyelmezés is kell. Attól tartok, hogy az apai oldal, a fegyelmezési oldal félelmetesen hiányzik nem csak otthonainkban, hanem az államunkban és a gyülekezetekben is. A szolgálat testvéri oldala a gyülekezeten belül, a gyermek oldala a családban. mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 14. vers. Testvéreim, mi teszi az embereket testvérekké? Ehhez két jellemző szükséges. Tekintet nélkül a fajra vagy a bőrszínre, igaz, hogy mindnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Senki sem menekül meg ebből a kategóriából. Ez a bűnösök testvérisége. Mivel ez a bűnösök testvérisége, ezért nem szeretetben való testvériség. Jól tesszük, ha vigyázunk a testvérünkre, nem lehet benne mindig megbíznunk. Pál szerint mi vonta össze a tesszalonikai testvéreket? Mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. A tesszalonikai gyülekezet főként pogányokból megtértek gyülekezete volt, és már átéltek üldöztetéseket, jól lehet ez még nem volt a császárok alatt végrehajtott nagy üldözések ideje. Szenvedtek Tesszalonikában. Pál elmondhatta nekik, mielőtt kezdtetek szenvedni, jeruzsálemi testvéreitek már szenvedtek saját fajtestvéreiktől. Ez a szenvedés összevont titeket, és összetart benneteket. Testvérek voltak a szenvedésben, és a szenvedés összekovácsolta a hívőket. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám, köszönöm, hogy egyházadhoz tartozhatom, és itt kapok szeretetet, vigasztalást, ugyanakkor figyelmeztetést, és néha szenvedést is. Add, hogy mindezeket elhordozzam, és áldásnak tekintsem. Ámen.